Kedves testvérek, a múlt vasárnapi evangéliumnak a közvetlen folytatása az, amit az imént hallottunk. A múlt vasárnap elmélkedtünk arról, hogy ahogyan a kezdő sorokat hallottuk, hogy a Szent Lukács evangéliuma a birodalomban szétszórt híveknek íródott, annak a második nemzedéknek, amely második nemzedék nem volt még távolról sem szemtanúja vagy fültanúja az eseményeknek, amik Jézussal kapcsolatban történtek. Szent Lukács evangélista szemléletében azt a világot veszi alapul, amelyben ő a görög kultúrában élt, és amely gondolkodás mind a mai napig nagy hatással van a világra, ahol is a gondolkodásnak a módszere a kételkedés, a valósággal szemben, az értékekkel, apáink, anyáink, emberi értékeivel szemben is, és a másik emberrel szemben is. A párbeszéd módszere pedig a vita és a kritika. És úgy gondoljuk, hogy ettől reméljük a megértést, mely vita és kritika lényegében mindig a személyes véleményen alapul, és a személyes érdekeket veszi alapul. Az evangélium célja azonban az, hogy a keresztény gondolkodáshoz adjon mintát, hogy ne úgy gondolkozzunk, ahogyan a világ gondolkodik, a maga kételkedésével, kritikájával, vitatkozó lelkületével. Az evangélium számára a gondolkodás módszere a tisztelet, a valósággal, értékekkel a másik emberrel szemben, és az értékekkel szemben a bizalom, főleg azon emberekkel kapcsolatban, akikkel kapcsolatban meggyőződtünk, hogy az életért érzett felelősség jellemzi őt és határozza meg életét, gondolkodását. Az emberi kapcsolatokban a párbeszéd módszere, az evangélium szó, logikájában pedig az értelmes szó, kimondott értelmes szó, és az értelmes szó alapján az értelmes beszélgetés, mely értelmes szó és értelmes beszélgetés mindig az életért érzett felelősségen alapul. Erre a szemléletre akarja az evangélium áthangolni az evangélium hallgatóit, illetőleg olvasóit. És igazából még az egy fontos szempont Lukács evangéliumánál, hogy azzal szemben, amely akkor már eluralkodott az értelmes, modernnek számító görög világban, ez a rejtett tudásra, okosságra alapozódó szemlélet, gnosztikusoknak nevezték ezeket, ezzel szemben a történeti Krisztushoz akar visszatalálni, még akkor is, hogyha a történeti Krisztusnak ők nem lehettek közvetlenül kortársai, vagy adott esetben sorstársai, de ennek ellenére azt a történelmi hátteret kell látni, amely történelmi háttérben Jézus megszólalt, tanítását, üzenetét megfogalmazta. És a történelmi események ismerete nélkül az Isten kimondott szava csak megfoghatatlan, kiüresedő okoskodás, bölcselkedés. És oda akarja elvezetni az evangélium hallgatóit, olvasóit, hogy igenis Isten akarata átölel mindenkort, átölel minden emberi eseményt, és átölel minden egyes emberi sorsot, hogy mi is átélhessük a Krisztusi titkot, Jézus halálának, föltámadásának valóságát, titkát, átélhessük saját sorsunkban, környezetünk, családunk, saját sorsunk életében. És azt akarja jelezni, hogy az evangélium eseménye, ez a felfedező tapasztalatvalóság közöttünk, bennünk teljesülnek be. És nagyon fontos az, hogy Jézus vagy Krisztus élete, üzenete meghatározott térben, egy országban, meghatározott időben, hát amikor Pilátus volt a helytartó, és hát Heródes uralkodásának a végén, ekkora meghatározott térben, időben jelent meg, és az a fontos, hogy mi számunkra, vagy mi is megértsük, hogy az a tér, amelyben élünk, az az otthon, mondjam, az az udvar, az a gazdálkodás, az a családi élet, az a valós helyzet, amelyben élünk, és az az időpont, amely most adatik, nem a múltban, ahogy apáink éltek, és nem a jövőben, amelyet álmaink hát kísérnek, vagy álmainkban jelenik meg, hanem itt és most ebben a tapasztalatban jelenik meg, és ebben az emberi kapcsolatban, ebben a házasságban, gyerekekkel való kapcsolatban, baráti körben, ebben a társadalomban, amelyben most élünk, amelynek a feszültségeit, problémáit most tapasztaljuk, itt és most kell, hogy megjelenjen ebben a térben és ebben az időben, kell, hogy megjelenjen Isten üzenete. Megértsük az evangélium üzenetét. És hogyha a saját sorsunkban éljük meg, hogy mit jelent Isten szava, mit jelent Isten ereje, az evangélium ereje, az életet újjáteremtő erő, akkor éljük át valójában azt, hogy mit is jelent Isten szabadító ereje, mit is jelent a Krisztusi titok, vagy a Krisztusi üzenet. Jézus visszatért, kihagytuk a gyermekségtörténet eseményeit, aztán kihagytuk a megkeresztelkedés történetét, a pusztai megkísértéseknek a tapasztalatát, ezt majd részben hallottuk, majd Nagybőjtben pedig a megkísértésről szóló részt hallani fogjuk. És ezután Jézus visszatér Galileába, szülőföldjére, először Kafarnaum környékén, annak a térségnek a központja Kafarnaum volt, és ott kezdett működni, majd visszatért Názáretbe is, és itt messiási prófétaként mutatkozott be. Ő az éhező betegek, bebörtönzötteknek tett ígéretek beteljesítője, és hát múlt vasárnap így elmélkedtünk róla, hogy a lényegében a jubileumi évet hirdeti meg, és a jubileumi év volt Bibliában minden 50. év, amikor is abban az esztendőben a földeket nem művelték meg, hanem amit úgymond magától termett a föld, azt fogyasztották. Az emberek az otthonukba tértek, és a családi közösségi életet kellett, hogy újra építsék. El kellett engedni az adósságokat, föl kellett szabadítani a rabszolgákat. Ez egészen sajátos bibliai törvény, amely a zsidóság körében mind a mai napig áttételesen is, de valamiképpen érzékelteti a hatását, és hirdetnie kell, hogy Jézusban Isten ősi ígéretei teljesednek be erre a szabadságra, amit a jubileumi esztendő jelent, hogy most érkezett el ez a jubileumi esztendő. És érdekes az, hogy önmagában véve ez is ijedelmet kelt, hiszen a földek újraosztásával, adósságok elengedésével, rabszolgák felszabadításával jár a törvény, önmagában véve komoly társadalmi változásokat, mozgásokat jelentett volna. És itt egy lényeges mozanatot kell megértenünk, ugye Jézus gondolata ez volt, ma beteljesedett ez az írás, hiszen ezt olvasta Izajás könyvéből. Ma beteljesedett az írás, ez a Lukács evangéliumban ezek felnőtt Jézus első szavai, és a Isten ígéreteinek beteljesedését fogalmazza meg, és ma. Tehát a jelenben kell, hogy nyilvánvalóvá váljanak Isten üzenetei vagy ítéletei. És a folytatás jól helyre teszi vagy értelmezi ezt a helyet. Ugyanis eleve is elcsodálkoztak azon, hogy ezt az üzenetet, a kegyelem igéjét, a felszabadulás, felszabadítás isteni ígéretét hirdeti, és nem egyszerűen csak kegyes jámbor szónoklatot mond, egyszerűen hatékony erővel a kegyelem és az üdvösség szavait mondja ki, vagy fogalmazza meg, és sajátosan oka van, lehetett annak, hogy vádolja őket, hogy nem hisznek benne, és nem hisznek Isten ígéreteinek beteljesedésében, hogy majd azt fogjátok nekem mondani, hogy orvos, gyógyítsd önmagadat, ide haza tedd azokat a csodákat, amely csodákat hallomásunk szerint másút Kafarnaumban környékén tettél. És akkor Jézus mondja az Illés és Elizeus példáját, hogy igenis, a nem gyógyult meg minden leprás, mikor Elizeus élt, hanem csak a szíriai Námán, aki messziről jött oda, és kérte a gyógyulást, és amikor pedig nagy éhínség támadt, akkor is csak a Száreptában lévő özvegyasszonyhoz szólt a proféta, és nem mindenkinek adott kenyeret. És igazából Azt a gondolatot kell itt megértenünk, amely gondolat nagyon fontos, hogy ki fogja megérteni az evangéliumi üzenetet. Az evangéliumi üzenetet nem érti meg az, aki hát a maga elvárásai öntudata szerint él. És hát engedjék meg, hogy itt utalást tegyek itt az én majsai tapasztalataimra, hogy amikor azt a problémát, azt a gondolatot fogalmaztam meg, hogy először tegyük le a problémákat az asztalra. Fogalmazzuk meg azt, hogy mik a problémák. Gondolkodjunk róla, beszélgessünk róla. Lássuk azt, hogy mik a problémák abban a világban, amelyben élünk. És hát szóvá tettem például a házasságoknak a zaklatott voltát, a gyereknevelés problémakörét, hogy igenis az egyházközségnek önállóan kell megfogalmaznia a gyermeknevelési programot, mert mi megfogalmazhatunk olyat, amit a hivatalos pedagógia ma már nem enged megfogalmazni, hogy milyen, hogyan, milyen felelősséggel kell egy szülőnek a gyermekhez viszonyulni, és hogy lássuk azokat a gazdasági problémákat is, amelytől az emberek szenvednek, és hogy ezeket lássuk. Először ezek a problémák hát irányítsák beszélgetéseinket, gondolkodásunkat. Ez jelenjen meg akkor, amikor imádkozunk a templomban, úgy, mint Isten népe. És ez nagyon sokaknak az idegrendszerét, ez a szemlélet földulta, mert ők igazából azt akarták, hogy mondjak olyan szempontokat, amely szempontok őket igazolják, hogy jól csinálják. Tehát itten Názáretben is, hogy magadat gyógyítsd, és azt igazolt, hogy nekünk igazunk van. Nem erről van szó. Voltak éppen Isten üzenetét, szavát. Azok értik, érthetik meg, akiket megrázott az élet. Akik átélték az élet törékenységét, végességét. Például egy súlyos betegséggel, saját létükben, életükben, vagy szeretteik, családtagjaik életében. És átélik az élet végességét, törékenységét. Akik szenvedő alanyaivá váltak a társadalom igazságtalanságának, és átélik, átélték azt, hogy bizony nekik nincsen esélyük, hogy ők a, hát valamit, hát mondjam azt, hogy hatékonyan megvalósítsanak úgy, hogy ők nyerjenek, ők legyenek a nyerők, hanem akik átélik a veszteséget, vereséget társadalmi szinten is. És valahol ezek a szegények azok, akik átélhetik, megélhetik az evangélium üzenetét, és Jézus üzenete ezen szegényekhez szól. És mindenki megtelt haraggal, mert nem őket igazolja az, amit Jézus mond. És ez mit jelez? Hogy ők nem Isten szegényei. Ők saját maguk gazdagságának, öntudatának a megjelenítői, megtestesítői, őket csak idegesíti a Jézusi tanítás. Ők nem Isten szegényei. És rendkívül fontos volna, hogy nyilvánvalóan mindenki felelős azért, hogy a saját családja élni tudjon, a gazdálkodása működőképes legyen nyilván, de el kell tudni fogadni a jégverést, a problémákat, a katasztrófákat természetesen, viszont a mi lelki vezetőink azok az emberekkel, hogy legyenek, akik szenvednek. Egy betegségben, halál közeli állapotban a mi lelki vezetőink azok az emberekkel, hogy legyenek, akik valamiképpen megroppantak az életben, és irányukban megmutatkozó tisztelet, megértés és szeretet kell, hogy a Jézusi igehirdetés vagy üzenet lényegét nyilvánvalóvá tegye, vagy megértesse számunkra. És mert ha tetszik, ha nem, előbb vagy utóbb mindenki belekerül abba az állapotba, amikor tudja, hogy itt a vég. Mindenki belekerül abba az állapotba, amikor veszít, amikor nem nyerhet sem emberi kapcsolataiban, nem nyerhet saját életét illetően, és ha megtanuljuk ebben a veszteségben a bizalmat, a tiszteletet, hogyha ebben a tapasztalatban találunk értelmes emberi szót, beszélgetést szeretteinkkel, embertársainkkal, no, akkor sajátosan mutatkozik meg, tárulkozik föl az életnek igazi értéke, ereje. És erről szól a Jézusi üzenet, az evangéliumi üzenet. Próbáljuk megérteni, Szent Lukács evangélista rendszeresen visszatér majd az evangéliumban, hallani fogjuk ebben az esztendőben, hogy a tékozló fiú például, aztán az irgalmas szamaritánus, aki azt az embert veszi alapul, aki ott összeverten az útszélén van, és tehát ezek az irgalmasság történetei jelennek meg az evangéliumban, és nyilvánvalóan mi számunkra is ez a gondolkodás kell, hogy irányt mutató legyen. Szent Lukács evangélista, ez a harmadik megfogalmazott evangélium, és Szent Lukács evangélista ezt látta abban a korban, Jézus halála után immáron 70-80 esztendővel, ezt látta fontosnak az akkori keresztény világ számára kiemelni, hogy ne a maga okoskodásával, hát önmegvalósításával, a keresztény elvek alapján is a maga önmegvalósítását szorgalmazó okoskodásával éljen, hanem ezzel a józansággal, és hogyha a gyakorlati életben éli meg, tapasztalja meg Isten kegyelmét, erejét, akkor annak lesz az ő életében igazi hatékonysága, igazi ereje. Próbáljuk ezt a mai vasárnap evangéliumából is megérteni, és próbáljuk ezt az egész esztendőben a Szent Lukácsi gondolkodás alapján jobban a magunkévá tenni.